Magasztalunk téged, mennyei jó atyánk, azért, hogy újból házadba lehetünk, és köszönjük, hogy te itt voltál és vártál mireánk. Kérünk, áld meg számunkra ezt a délutánt, értesd meg igédet, én velem is és velünk is. Adjad, hogy azt az igét, amit hallunk ma délután is megértünk, azt gyakorlatba ültessük. Kérünk, áldjál meg minden szolgálatot ezen a délután itt közöttünk, és mindenhol, ahol összegyűlnek a te nevedben. Amen.
Amen.
Isten tiszteletünk alkalmára kijelölt ígét fogjuk felolvasni, apostolok cselekedetei 4. részében 23-tól 31-ig terjedő igeverseket. Mikor pedig elbocsátottak, mennének az övéikhez, és elbeszélik, amiket a főpapok és a vének mondottak nékik. Ezek pedig mikor hallották, egy szívvel, lélekkel felemelik szavokat az Istenhez is mondának: Urunk, te vagy az Isten, aki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azonban levő dolgot, ki Dávidnak, a te szolgádnak szája által ezt mondottad: miért zugolódtak a pogányok, és gondoltak a népek hiába valókat? Felállottak a földnek királyai, s a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen. Mert bizony egybegyűltek a te szent fiad, a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Poncius Pilátus, pogányokkal és Izrael népével, hogy véghez vigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. A te kezedet kinyújtván gyógyításra, és hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, a Jézusnak neve által. És minek utána könyörögtek, megmozdul a hely, ahol egybegyűltek, és betelének mindnyájan szent lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala.
Az imád az annyi idő, szakíts rá időt.
Köszöntjük a kedves testvéreket, köszöntöm én is a kedves testvéreket. Úgy, hogy hallottuk a bátorítást már az énekkar részéről, nem hiába énekelték ők ezt az éneket. Bátorítottak és buzdítottak bennünket arra, hogy az imára szánj időt. Az is a vezér gondolatunk, hogy buzgó imádság. Néhány szót szeretnék szólni az imádságról és az imádkozásról. Igaz, hogy itt filozófálni, meg beszélni lehetne nagyon sok mindent, de úgy jó dolog az, hogy mikor, és szeretem az ünnepeket is, amikor úgy megállunk, mert ugye nem akkor történt, meg nem egy ilyen napon történt, vagy akármelyik ünnep, amikor ünnepeljük például húsvét, vagy karácsony, vagy pünkösd, vagy áldozócsütörtök, mennyben menetel napját. Nem biztos, hogy pont azon nap, egy olyan napon történt, de jó megállókat tartsunk, és ezt a Bibliából is olvassuk, hogy kicsit visszatekintsünk, vagy bizonyos dolgokat eszünkbe juttassunk. És ugyanígy van azok a témák, amik délutánonként, vagy akkor délelőtönként elibénk tárolódnak, azok azért vannak, hogy egy kicsit megálljunk, és gondolkozzunk el azon a dolgon, hogy is áll az én és a mi életünk ahhoz képest, ahogy kellene legyen. Így van most ez a téma előttünk, hogy a buzgó imádság. Többféle képpen szoktuk ezt emlegetni, de most úgy, mint olyan szükséges a hívő embernek az imádkozás, mint a levegő vétel a testi embernek. Nem is erről szeretnék, hanem azt szeretném inkább elmondani, hogy az imádság az mennyire életszükséglet nekünk, mint embereknek, mert mi rá vagyunk utalva Isten lényére. És a keresztény ember élete az csak akkor teljesedik ki, hogyha Istennel közösségben van. Semmiféle más vallásba nézegettem itt netten is, nem találunk ilyen feljegyzéseket és imádságokat, mint a Bibliában, amik le vannak, néhány le van jegyezve. Például ott van a Mózes imádsága, Dávidnak az imádsága, Pálnak, Annának, és itt vannak az első keresztényeknek, ez az imádságok le van írva. De én úgy gondolom, hogy Isten nem azért engedte és tétette bele a Bibliába, hogy mi ezeket bemagoljuk, hogy megtanuljuk, és azokat mi mondjuk el. Hanem a keresztényeknél Isten és az ember közötti kapcsolat az teljesen személyre szabott. Az teljesen személyes. És van is bátorításunk erre nézve, 1 Timóteus 2:1-től 4-ig. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartassatok könyörgéseket, imádságokat, eszedezéseket és háladásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Utána néztem, hogyha már az imádságról beszélünk, akkor lássam, nem azért, mintha nem tudnánk, de lehet, hogyha most felállítanák, nem fogok ilyet csinálni, hogyha felállítanánk valakit, hogy mondja el, hogy a mi baptista hitvallásunkban mit vallunk és mit hiszünk az imádságról, nem biztos én sem tudtam volna elmondani, hogyha nem néztem volna utána. De fel szeretném olvasni, hogy mit ír a mi baptista hitvallásunk az imádsággal kapcsolatosan. Hisszük, hogy az imádság az ember Istennel való közösségének fenntartója és elmélyítője. Az imádkozás lehetőségét Isten kínálja föl az embernek, imádságban fejezzük ki hódolatunkat és hálánkat mennyei atyánk iránt, imádságban járulunk Istenhez, Jézus Krisztusban felkínált bűnbocsánatért, és imádságban tárjuk fel kéréseinket és kívánságainak annak, aki mindent megcselekedhet. Szükséges azonban, hogy az imádság hitből fakadó és Istennek az Úr Jézus Krisztusban kinyilvánított akaratával összhangban legyen. Milyen szépen és tömören meg van fogalmazva, hogy mit is hiszek és mit is hiszünk mi az imádságról. Nagyon, mint említettem az elején, és nagyon sok szempontból foglalkozhatunk, meg foglalkozhatnánk az imádsággal. Milyen kell legyen, hogy hitből, meg kitartó imádság, aztán az imádságnak a módjai, ugye olvastam az előbb, hogy hódoló, dicsőítő, háladás, kérés, közbenjáró. Ma délután csak 2-nél szeretnék megállni, és amit egy picit így aláhúzni szeretnék, hogy a hívő ember imája legyen mindig őszinte és buzgó. Mikor erről az őszinteségről gondolkodtam, ugye egyből az a történet jutott eszembe, amikor az Úr Jézus mondja, hogy bementek ketten imádkozni, és hogy imádkozott egyik, hogy imádkozott a másik. Ki imádkozott őszintén, és ki imádkozott képmutatásból. Ez is egy olyan dolog az imádsággal kapcsolatosan, ahol bizonyán vétkezhetünk mi hívő emberek. Nagyon kell vigyázzunk, hogy akkor, amikor mi letérdelünk, és mi összekulcsoljuk kezünket, becsukjuk szemünket, és imádkozunk a mi mennyi atyánkhoz, tudatában kell legyünk arra azzal, hogy ez pont olyan, mint mikor a kisebbik fiam odajön hozzám, és elmondja nekem a dolgait. Ő elmondja, hogy a délelőtt is idejött, azt hiszem, itt voltak a lányok is, hogy de ő neki meg lett engedve, hogy ő kimenjen az udvarra, és ő ott szaladgálhat. Ezzel azt akarom mondani, hogy olyan természetes kell legyen a mi számunkra az imádkozás. Akkor, amikor mi a mi atyánkhoz, a mi ennyi jó atyánkhoz fohászkodunk. Az őszinte imádság kifejezi azt, ami a mi szívünkben van. Ha bánatunk van, akkor azt, ha örömünk van, akkor azt. Mint említettem, hogy az első gyülekezet imája bekerült a Bibliába, és úgy érzem, hogy érdemes vele foglalkozni. Nem fogok vele túl sokat, hogy Ivánicki testvér is legyen, mit mondjon, és nem is fogok olyan hosszan beszélni, remélem. De 4 dolgot el szeretnék mondani evel kapcsolatosan. Az első az, hogy az imádságban, hogy figyeltük a felolvasott igét, az egyes, amit így észrevettem, az az volt, hogy az imádságban először is elismerték azt, hogy Isten szuverén, és magasztalták Istent ezért. Tehát akkor, mikor ez egy imádságnak a felépítését tulajdonképpen azt foglalja magában. Azután elismerték azt, hogy az Úr Jézust, mint megváltott, és mint felkentett, aki Isten eleve elrendelt akaratából meghalt a bűnösökért és a bűneinkért. Harmadik sorban az imádságban nem Isten haragját és megtorlását kérték az ellenségeikre, hanem új felkészítetést a szolgálatra. Negyedik pontban mondhatnám, hogy ilyen a keresztény ember bosszúja. Kicsit furán hallatszik az, hogy mi az, hogy bosszúja. Keresztény embernek van bosszúja? Igen, hogyha kicsit mélyebben belegondolunk, nem azért könyörgött, hogy jaj, Uram, persze én most hívő vagyok, akkor én nem kérhetek olyat, hogy botlodjon meg, de pedig emlékszünk rá, igaz, hogy a tanítványok, mikor nem fogadták egy faluba az igét, akkor mit kértek? Hogy jöjjön a tűzeső, igaz? Tűz égesse meg őket. Itt nem erre tanít bennünket ez az imádság, hanem azt mondja, hogy nagyobb erőért könyörögtek az ige hirdetéséhez. Tehát sokkal nagyobb erőt, bátorságot kértek arra, hogy terjedjen Isten igéje. Azért imádkoztak, hogy Isten nyújtsa ki az ő kezét, és minden nehézség és üldöztetés ellenére tudják hirdetni Isten igéjét. Ő nekik égett a szívük azért, hogy hirdessék az igét. Ennyi az elmélet. Egy kis emlékezést is szeretnék feleleveníteni a gyülekezetnek, mert tudom azt, és meg vagyok győződve, és tudják azok is, akik gyülekezetünkhöz tartoznak. Nem azért, hogy nagy mellveregetéssel mondom ezt, hogy a mi gyülekezetünk is tud buzgón imádkozni. Úgy, hogy érezzük azt, hogy megmozdult az ima házunk. Emlékszem akkor, amikor még gyerekek voltunk, volt egy fiatalember, vagy egy velünk egyidős társunk, aki nagyon megégett. És a gyülekezet összefogott, és emlékszem azokra az imaórákra, hogy azok nem olyan imaórák voltak, mint a megszokott imaóráink. És tudjuk azt, hogy láttuk ezelőtt, nem tudom, 2-3 héttel itt állt ezen a helyen, és beszélt Isten igéjéből. Emlékszem arra is, hogy gyülekezetünkben voltak olyan alkalmak, amikor egyik testvérünk balesetet szenvedett, mert leesett valami magasságból, és kemény hetek vártak rá. Akkor is összefogott a gyülekezet, és együttes szívvel imádkoztunk. Egy másik testvér, amikor dolgozott, a köszörük, ő elrepült, és elvitte a fél állát, akkor is egybe gyűlt a gyülekezet, és azok az imórák olyanok voltak, hogy azokat sírjuk vissza, igaz? Folytathatnám, és délelőtti igével, meg a délelőtti bibliórával összekapcsolnám. Emlékszem arra is, amikor egy fiatal ember jelentkezett a keresztségre, és mikor volt az elöljáróknál, a testvéreknél, akkor testvérek látták, hogy ott még nem egészen 100%-os az a megtérés. És tudatták vele, és mondták, hogy ne haragudj, de ilyen állapotban ezt nem lehet. Nem vállalhatjuk azt, hogy keresztség legyen a dologból. És még akkor este ott abba a terembe olyan imádkozás történt, hogy megmozdult a terem, és változás állt be. Mielőtt elmondanám az utolsó két kérdésemet, amit Nem is én mondok, én úgy érzem, hogy én is ott kéne jelentüljek, és hallgassam, és válaszoljak én is erre a két kérdésre. Hogy az első az, hogy szükség van-e ma is buzgó imádkozásra. Vagy csak az ősidőkben, ahogy szokták mondani a tinék meg a fiatalok, hogy a ti időtök az ősidőkben kellett olyan buzgón imádkozni. Hát ugye most már nincsenek üldözések, igaz nálunk, ezért külön kellene hálát adjunk. A keresztényeket itt még nem üldözik, és lehet szabadon hirdetni a Isten igéjét. De szükség van-e olyan buzgó imádkozásra, mint amilyeneket megemlítettem? Nem akarom, hogy válaszoljunk, gondolkozzunk el rajta, és törekedjünk arra, hogy ilyen buzgó imádkozók legyünk, mint gyülekezet. És a legutolsó kérdésem pedig az, hogy mikor imádkoztam én utoljára úgy buzgón, hogy a hely is megmozdult. Én hiszem azt, és meg vagyok győződve, hogy valamennyien, akik itt vagyunk, imádkoztunk már úgy. Voltunk már olyan testvérekkel együtt, amikor úgy imádkoztunk, hogy éreztük, hogy a hely megmozdul. És változás állt az én életembe és a mi életünkbe. Gondolkozzunk el ezen, hogy mikor volt az utoljára. Nem-e kellett volna ma legyen? Nem-e kellett volna a napokban legyen ilyen imádkozásunk? És ha úgy érezzük, hogy Isten szól hozzám és szól hozzánk ezáltal, próbáljunk összpontosítani, és próbáljunk törekedni arra, hogy buzgón imádkozzunk. Amen. Az énekar szolgálatát kérjük, majd azt követőleg a csemete csoportot fogjuk meghallgatni.
Időszakban Dávid életével foglalkoztunk a csemete csoportban, és hogy eleget tegyünk az ígéretnek, amit az év elején tettünk, hogy egy nagy fejezet után be fogunk számolni arról, hogy vasárnapról mivel gyarapodtunk. Szeretnénk mostan egy pár sorban is egy énekkel bemutatni, amit tanultunk. Persze ezt a sorozatot megszakította többek között a húsvéti ünnepek is, és ugye a múlt heti konferencia, úgyhogy a próbára nem annyira sok idő volt, de nézzék el a testvérek, mert tiszta szívből készültünk, és reméljük, hogy át tudjuk adni ezt az üzenetet, amit úgy érezzük, hogy mi is megkaptunk.
Isten azt akarja, hogy gyermekei szeressék egymást.
Hogy én kell összefoglaljam a többi mondatot is. Hát ezen kívül még megtanultuk azt, hogy Isten útja jobb az ember útjánál, valamint megbünteti a bűnt, látja és ismeri a mi szíveinket, és hogy mindennél és mindenkinél hatalmasabb, valamint az, hogy legyünk irgalmasok. Most a történetünknek a két főszereplője szeretne bemutatkozni.
Magas délceg ifjú vagyok, akit Isten kiválasztott. Első királyként nagy a feladatom, Izrael népét kell vezessem, a jó úton tereljem. Nem hallgattam Istenünkre, parancsát semmibe vettem. Saul vagyok, a bukott király, akit Isten megvet már.
Sok bárányra vigyázok, hiszen pásztor vagyok. Nap mint nap pölködöm a vadállatokat, legyőzöm Góriátot is, legyőztem, mert Istenbe vetettem hitem. Saulnak árvázok, hímetemmel barátkozok. Dávid vagyok, akit Isten második királynak választott.
Most a zenekar szolgálatát fogjuk meghallgatni. A zenekar szolgálata után Nagykassa Andrea és Kis Máté fognak szolgálni.
Engem a konferencián különösen két gondolat ragadott meg, és ezt szeretném megosztani a testvérekkel. Az első, az egy mondat volt, ami szombaton hangzott el. Mégpedig az, hogy olyan sok a dolgom ma, hogy reggel legalább egy órát kell imádkoznom. Én pont az ellenkezőjét szoktam csinálni. Amikor nagyon sok a dolgom, akkor reggel úgy gyorsan szoktam imádkozni, hogy úgy tudjak készülődni gyorsan az iskolába, és úgy sietek. Mikor meghallottam ezt a mondatot, úgy elszégyeltem magam, és egy nagy figyelmeztetés volt a számomra, mivel az utóbbi időben úgy egy kicsit túlzásba vittem a siker hajszolását, az elismerést hajszoltam az iskolában, és ez úgy önmagában nem is rossz, de úgy elkezdett egy kicsit a hívő életem rovására ez menni. És amikor ezt így megláttam, mikor meghallottam ezt a mondatot, akkor úgy tovább gondolkoztam, és rájöttem arra, hogy Isten csak akkor tudja megáldani az én életemet, hogyha időt töltök vele. Hogyha reggelente rászánom azt az időt, hogy csendességben legyek vele, és ne csak úgy rohanva, vagy úgy elhamarkodottan tartsak áhítatot, hanem igazán mélyen tudjak vele beszélgetni, és így tudok épülni lelkileg. A másik dolog, ami megragadott, annak alapjául felszeretnék olvasni két igeverset. Pál levele a Kolosséiakhoz 3, 12. és 13. igeversét. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Az utóbbi hetekben az egyik legnagyobb harcom az volt, hogy tudjam szeretni a körülöttem lévőket. Az óemberi természetemből adódóan én egy olyan ember vagyok, aki nagyon nehezen tudok szeretni. Különösen azokat az embereket, akik valamilyen rosszat tettek nekem, vagy kigúnyolnak, és ezekkel én is ugyanúgy ellenségesen viselkedek. És az utóbbi időben ez így nagyon nagy harcom volt, hogy ez ellen így viaskodtam magamba, mert én akartam szeretni őket, de egyszerűen nem tudtam. És vasárnap délelőtt fel volt olvasva ez az igevers többek között, és úgy nagyon megragadott. Az a mondat elhangzott, hogy úgy tudunk épülni a lelki életben, hogyha le tudunk hajolni másokhoz, hogyha szeretetteljesen tudunk viszonyulni az emberekhez, ha azokat is tudjuk szeretni, akik esetleg minket nem. És Krisztus azt várja el tőlünk, hogy felöltsük ezeket a tulajdonságokat, hogy jóság, alázat, szelídség, türelem. Megértettem azt akkor reggel, hogy változnom kell ebben, és különösen abban szeretnék változni, hogy tudjam szeretni az embereket körülöttem tényleg, és attól eltekintve, hogy mit tettek nekem, vagy hogy ők hogy viszonyulnak hozzám, legyen bennem az a Krisztus is szeretet, ami az Úr Jézusban volt. Ezt kívánom elsősorban magamnak és a testvéreknek is. Amen.
Hát már sokat hallhattunk erről a konferencia áldásairól. Én a vasárnap délutáni előadásról szeretnék beszélni, amit Borzási Pál testvér tartott, és ennek a témája a beépülés volt, beépülés Krisztusba, a gyülekezetbe és a szolgálatba. Hát elmondta Pál testvér azt, hogy a beépülés egy meghíváson keresztül érvényesülhet és válhat valóságá, és így a mi új életünk és a szolgálatba való hívásunk is egy isteni meghívás által jött létre, és ezért nagyon hálásnak kell lennünk. És egy bátorítást is mondott ennek kapcsán, mivel azt mondta, hogy mi emberi természetünktől fogva keressük a kifogásokat, és bár ezek a kifogások nem hitelesek, de mi mindig próbálunk kapaszkodni, és ezáltal kibújni a szolgálat alól. Emellett elmondta azt is, hogy választanunk kell világosan. Hogyha nem választunk, akkor is az is egy választás, és akkor a világot választjuk. Mert ugyan annak is vannak ideig, óráig való gyönyörei, de Isten, amikor elhív bennünket, akkor hitre van szükség ahhoz, hogy ha nem is látjuk azokat a dolgokat, amelyeket ő ígér nekünk egyből, de a hit által ez megvalósulhat a mi életünkben, és ha feltekintünk, akkor megkapjuk azt az ajándékot, amit ő ígért az ő népének. Elmondta azt is testvérünk, hogy amikor beépülünk egy gyülekezetbe, akkor egy olyan közösségbe épülünk be, amelynek tagjai nem tökéletesek, és esendőek vagyunk mindannyian. Ezért türelemmel kell viszonyulnunk egymáshoz, és amikor megbántanak minket, mert érnek ilyen dolgok is, akkor szeressük egymást továbbra is, és még jobban, mert Krisztus is szeretett bennünket, és nem mondott le rólunk. Elmondta még azt is, hogy különböző képességekkel vagyunk megáldva, és ezért a szolgálataink is különbözőek. És nagyon sokszínű lehet a szolgálat úgy a gyülekezetben, ezért becsülünk és tisztelnünk kell egymást, és egymás képességeit is, és egy nagyon nagy áldás és megtiszteltetés a számunkra, hogy Krisztusnak szolgálhatunk. És ami úgy különösen nekem is szólt, az az, hogy nem számít, hogy milyen szolgálatot végezünk, hogyha hűségesen végezzük azt Jézusnak, akkor nem számít az, hogy ez látható szolgálat, mindenki által látható, vagy csak kisebb szolgálat. Nekem is volt már olyan kísértésem így konfi előtt is, hogy ha végezek egy olyan szolgálatot, amit látnak többen, amit látják, hogy igen, ott vagyok és csinálom, de nem ezen múlik, hanem azon múlik, hogy milyen lelkülettel végezzük a szolgálatunkat. És az is nagyon jó, hogy ez nem önzőség az, hogyha a végső megjutalmazásért küzdünk, és azért szolgálunk, és törekszünk még jobban, és még jobban, még előbbre szolgálni. Hát én ezt kívánom a magam életére, és a testvérek életére is, hogy épüljünk be a gyülekezetbe minél jobban, és szolgáljunk teljes szívvel, teljes odaadással. Még egy éneket szeretnénk néhányan elénekelni, bár ez nem konkrétan a konferenciához kapcsolódik, de Isten dicsőségére szeretnénk ezt is tenni.
Menj be az angyalok.
zenekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, aztán Kovács Patrik és Nagy Melissa fognak szolgálni.
Köszöntöm a testvéreket. Én is egy gondolatot szeretnék megosztani, amit a konferencia alkalmával kaptam. Először is a Lukács evangéliumából szeretnék felolvasni egy pár igeverset. Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik. Megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mérehatolt, és a kősziklára alapozott. Amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Novák Zsolt testvér egyik prédikációjában említett egy mondatot, ami nagyon megragadott, mégpedig az, hogy ebben az ingatag világban a legbiztosabb pont, vagyis az egyetlen biztos pont az Krisztus. És ahogy belegondoltam, tényleg úgy van, hogyha a saját terveink alapján építjük fel az életünket, akkor jön a kísértés, jön az árvíz és a szél, és összeborul, tehát nem áll meg, mert nem Krisztusban vetettük a hitünket. Viszont, hogyha Krisztusra alapozzuk és az életünket, és keressük az ő akaratát, és az ő terve szerint élünk, akkor jöhet a kísértés és a próba, vagy akár a képletesen értve a szél és az árvíz, akkor nem dől össze a házunk, hanem megállunk, sőt, még jobban megerősödünk. Én azt kívánom a testvéreknek, hogy mindig bízunk Istenben, és az ő akaratát keressük, és építsünk az kősziklára. Amen.
Ha valami bánata van, vagy valami nehézség éri, leginkább olyan helyre fordul, ahol segítséget kaphat. Ki lehet erre a legalkalmasabb, mint az Úr Jézus Krisztus, aki maga is megízlelte mindazt, amit a földi élet jelent. Így voltam, amikor bekerültem a kórházban, elfogott a félelem. De Isten nem hagyta, hogy a félelem úrrá legyen rajtam, hanem erősített és bátorított. Ha tudod, hogy Isten szeret téged, nem számít bármi is jöjjön. Ha hibázol, elestel, Isten szeretete sziklaszilárd alapot ad életednek. Bízunk Isten szeretetteljes gondoskodásában. Én úgy érzem, hogy Isten nap mint nap szól hozzám, vezet engem, vezeti életemet, és változásokat hoz. És ezt meg kell köszönnöm nap mint nap. És öröm van a szívemben azért, amit Isten tett. És boldogan mondom, hogy érdemes Istennel menni tovább a célig, ahol ő vár. Most egy éneket szeretnék még elénekelni, ami több ének is volt, ami bátorságot adott, és bátorít nap mint nap. De ez ennek több mondani valója volt, és ezt választottam. Fogadják szeretettel, testvérek.
Yeah.
még meghallgatjuk egyszer a zenekar szolgálatát, majd azt követően még Morosz Tamást is.
Elmondhatjuk, gondolom, mindannyian, akik az ifjúságból részt vettünk, vagy akik részt vettünk a konferencián, hogy nagyon áldásos volt, és nagyon sok minden kaptunk Istentől. Én személy szerint egy könyvet írhatnák, na jó, egy kicsit túlzok, de írhatnák nagyon sok mindent arról, hogy mit kaptam én Istentől ezen a konferencián. Egy gondolatot szeretnék megemlíteni, ami nagyon kihangsúlyozódott. Egy olyan gondolatot, amit eddig még lehet csak sejtettem, de ezen a hétvégén értettem meg úgy igazán. És egy kétig verset is felolvasnák, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal Istenben. Öldökétek meg azért a ti földi tagjaitokat, és így felsorolj pár ilyen nagy bűnt, paráznosság, tisztátalanság, bujaság, gonosz kívánság, és a fősvénység, ami bálványimádás. Baltasi Pál testvér vasárnap délelőtt azt hozta ki, és különösen az ragadott meg, úgy, hogy felosztott a prédikációt, úgymond az isteni logika. Ahogy megfigyeljük, először van említve, mert meghaltatok, és csak később az, hogy öldököljétek meg. Valahogy ez nem logikus, emberi szemszögből nem úgy van, hogyha valaki gyilkosságot követel, azután az illető személy meghal. Nem úgy van, hogyha a kabátot levettük, akkor a kabát le van vetve. Éppen ezt a példát hozta fel Borzási Pál, hogy, és le is vetette a kabátját, hogyha az emberi logika azt mondja ki, hogy ha levesszük a kabátot, akkor a kabát le van vetve. Ellenben az isteni logika azt mondja, hogy te levettetted a kabátot, ezért vesd le. Valahogy igen, eléggé furcsán hangzik. És számomra is nagyon sok ideig nem értettem meg, azért nem értettem ezt a dolgot, mert emberileg próbáltam megérteni. Emberi logikával. Az emberi logikában ez egy hamis kijelentés. Viszont Istennél az isteni gondolatok magasabbak, úgy, hogy hallottuk a délelőttön. Az isteni gondolatok sokkal magasabbak, sokkal bölcsebbek, sokkal szebbek, mint a mi gondolataink. Én azt kívánom a magam részére, hogy ezt még jobban tudjam megérteni, mit is jelent az. Mit is jelent az, hogy én meghaltam, de élek az Úr Jézusnak. És mit jelent az, hogy naponta úgymond meg kell öldököljem magamat. Ezt tapasztaltam, és tapasztaljuk, gondolom mindannyian, akik már hívők vagyunk, hogy naponta megvannak a harcaink. De milyen jó, hogy nem vagyunk magunkban ezekben a harcokban, és van, aki meghalt, de feltámadt. Én azt kívánom, hogy értsük meg mindannyian ezt a kijelentést, ezt az igazságot, és adjunk hálát Istennek azért, mert ő ilyen csodálatos, és mert az ő gondolatai hatalmasabbak a miénknél. Amen.
Testvéri szeretettel köszöntünk mindenkit, aki eljött az Úrházába. Külön köszöntjük vendégeinket, akik eljöttek hozzánk, külföldről és belföldről is látunk, mindenkit szeretettel köszöntünk. Ha visszamennek gyülekezeteikbe, vigyék gyülekezetünk szeretetteljes köszöntését. Most az énekar fog énekelni, szolgálni, és utána az ige hirdetés következik.
You're my shepherd, my Lord, send me.
Említette Dávid, a témánk a buzgó imádságról van szó. A buzgó imádságról van szó. Hát buzgó imádságot buzgó hívők tudnak mondani. Akik be van élet, élő hívők, élő imádság. Ez egy nagyon komoly téma, most elmondjuk itt a gyülekezet előtt, nem egyszer, nem kétszer merül fel a szolgálattevőknél ez a téma, hogy hogyan lehetne, mit kellene tegyünk azért, hogy buzgók legyenek az imáink, az imaóráink. Aztán vélemények, hogy vélemények nyilvánultak meg, egyik így, másik úgy mondtuk egyen-egyenként, hogy hogyan is lehetne ezt tenni. Hát mindenkinek van egy véleménye. Mit kell változtatni, hogy kell csináljuk azért, hogy buzgók legyenek az ima óráink. Most itt van előttünk egy minta, egy élő példa, amihez kell alkalmazkodjunk. Hát, hogy eljussunk ehhez a témához, egy kicsit az előzményeket meg szeretném említeni. A múlt vasárnap volt a sánta, a béna embernek a meggyógyításáról szó. Amikor a templomba ment Péter és János, és az Úr neve által meggyógyult ez az ember, és ebből indult ki az egész. Péterig, miután meggyógyult a sánta, bementek a templomba, prédikálták a Jézust, aztán jöttek a kérdések, felmerült a kérdés, hogy milyen erővel és milyen hatalommal is, honnan vették ezt az erőt, hogy meggyógyult ez a beteg. A harmadik részben, majd a negyedik résznek az elején az történt, hogy míg ezek az emberek, míg ők azonban a néphez szólottak, odaléptek hozzájuk a papok és a templom felügyelője és a saduceusok, neheztelvén amiatt, hogy ők a népet tanítják és hirdetik a Jézusban a halálból való feltámadást, rájuk vették kezüket és vették őket őrizet alá másnapig, mert már este vala. Sokan pedig azok közül, akik hallgatták az igét hívének, s lőn a férfiak száma mintegy 5000. Tehát bosszantotta az elöljárókat, a vezetőket, és ezt a két tanítványt őrizet alá tették, fogságba kerültek egész másnapig. Majd tudjuk, hogy összegyűlt a vezetőség, és kezdődött a vallatás. Hát a beteg ott volt mellettük, a nép figyelt rájuk, a nép dicsőítette az Urat, azért a csodáért, ami történt, de bosszantotta az elöljárókat, a vezetőket, hogy miért beszélnek Jézus nevében, miért hirdetik, és különösképpen, hogy prédikáció a Péternek fedés volt. Elmondta, ti a ti gonosz kezeitekkel megfeszítették. Na annak a Jézusnak, a feltámadott Jézusnak a nevébe emelkedett fel, gyógyult meg ez az ember. És aztán megfenyegetik őket, hogy többet a Jézus nevét ne használják, ne prédikáljanak. Olyan bátrak voltak, hogy azt mondják, Péter is, János pedig feleli, mondanékik, vajon igaz dolog-e Isten előtt rátok hallgatni inkább, hogy nem Istenre, ítéljétek meg, mert nem tehetjük azt, amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Tessenek nézni azt a bátorságot. Nem tehetjük ezt meg. Kinek kell szót fogadjunk? Nektek, vagy az Úrnak? Na, miután újból megfenyegették őket, elbocsátották, és most következik az ige, ami ezen a délután fel lett olvasva, mikor pedig elbocsátottak, menének az övéikhez, és elbeszélik, amiket a főpapuk és a vének mondottak nékik. Szeretném azt, hogyha közösen a testvérek is hozzájárulnának, mert szeretnék egy néhány dolgot és egy néhány kérdést fel is tenni. Hogy buzgó legyen az ima, és buzgók legyünk, ez a két tanítvány, amikor kikerültek abból a fogságból, abból a légkörből, feszült légkörből, ők egyenesen az övéikhez mentek. És ezt a gondolatot szeretném megragadni, mint az első gondolatként. Az övéikhez mentek. Kik voltak ezek az övéik? A testvérek. Ki volt ez a közösség, ahová ők az övéikhez mentek? A gyülekezet. A gyülekezet. Szeretném kihangsúlyozni, kedves testvéreim, hogy a ima óráink és a mi imádkozásunk buzgó kell legyen. Ez a lelkiállapot, ezzel kell rendelkezünk mi is, amivel rendelkezett Péter és János, hogy mentek az övékhez. Mi van ennek a háta mögött, hogy az övékhez mentek? Próbáljuk csak ezt elemezni. Mi van ebbe, hogyha én hazamegyek? Az enyémhez. Vagy eljövök a gyülekezetbe, és a gyülekezetet magamnak tudom, hogy ezek az enyhémek. Mit várt ki ezt, testvéreim? Hogy tudok őszinte lenni, Dávid testvér említette, tudok őszinte lenni, tudok nyílt lenni, meg tudom vallani a dolgokat, és el tudom mondani miért. Mert az enyémhez mente, a miért az enyémhez. Mert hozzám tartozik. Milyen szép dolog az, amikor a családban is működik ez. Oda mentek, menének az övéikhez. És azt kiönthetjük a szívünket. Fenntartás nélkül. Anélkül, hogy gondolnánk arra, hogy hát elmondjam ezt a dolgot. Mit fognak szólani hozzá? Ha én most felállok és kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem, akkor mi lesz belőle? Akkor megszólnak engemet, akkor hát mi lesz belőle? Testvéreim, nézzétek meg, Péter és János hazamentek a gyülekezetbe. Ott, hol érezték magukat. Múlt vasárnap az a témánk volt, teremen szolgáltam, hogy Isten ajándéka, a közös otthonunk. És az egyik igazság az volt, hogy a gyülekezet, ez Isten otthona. Egy közös otthon. És ezt Isten ajándékba adta nekem. Szeretném azt megkérdezni mostan minden kedves hallgatótól, hogy itt hol érzed magadat a gyülekezetbe. Amikor eljössz az imaházba, akkor el tudod te is mondani, jövök az enyémhez, testvéremhez, testvérnőmhöz, barátomhoz, közel állomhoz. Haza jövünk. Itt hol érezzük magunkat? Szeretném azért megkérdezni. Szeretném, és erre mindenki adjon egy választ. Hogy vagy itt az imaházba? Mint egy idegen? Péter és János hazajött. Hazamentek. Különösképpen a feszült helyzetből, a megpróbált helyzetből. Milyen jó, hogy volt egy meleg otthon, ahová hazajöhettek. Szeretném megkérdezni, engedjék meg a testvérek, veszem ezt a bátorságot. Hásfalvi testvér, eljutottál egész odáig, hogy ezt a gyülekezetet otthonodnak tartod?
Mentek. Én is úgy érzem, hogy az enyémhez tartozok, mert itt tiszta igehirdetést tapasztaltam meg. Azért is választottam ezt a gyülekezetet és ezt a felekezetet. De mondok egy történetet, ami hasonlít egy kicsit ahhoz az túláradó örömhöz, amit a nyomorék ember érezhetett, amikor megjött. Amikor én megtudtam, hogy súlyos beteg vagyok, és be kell avatkozni operációval, elmondtam, hogy rákos vagy. Spontán módon az udvaron, vagy 5-6 ember egy kört alkotott a lelkipásztorral együtt, és azon a imádkoztam. Hát ez egy olyan csodálatos ragaszkodási tényező volt, ami felejtetett az állat. Tehát világos, hogy ahol Péter apostol is mondta, hogy biztos mi állunk a profétai szó, mert nem emberi gondolatból támadtak a proféciák, hanem a Szentlélek által beszéltek a Istennek szent embernek. Hát akkor én átéreztem, hogy ezeket az embereket mozgatja a Szentlélek. Csodálatos volt a számomra, és ezt kívánom a hallgatóságnak is, hogy érezzék át azt az örömöt, amit az a nyomorék ember érzett, amikor meggyógyult. Természetesen ő szellemileg így gyógyult le azután, mert megköszönte Isten alkotó géniuszának, Jézusnak.
Köszönjük.
Ő által
meg. Köszönjük szépen. Itt hol érzed magadat? Az övéidhez ő. Az úr áldjon meg. Kit kérdezzek még meg? Szűcs Katica testvérnő. Eljutottál, meddig jutottál el? Itt hol érzed magadat?
Minden.
Hada jössz? Testvéreknek a szívébe kerültél.
Minden reggel és minden este hálát adok Istennek, hogy ez a gyülekezethez tartozom, mert megtapasztaltam, hogy amikor próbák, nehézségek, betegségek vannak közöttünk gyülekezetben, mindig imakarok emelkednek fel az Istenhez, és úgy imádkozunk egy szívvel, egy lélekkel testvéreinket, és én ezt a szeretetet csak itt tapasztaltam meg. Így hát elmondhatom, hogy igen, én itthon érzem magam meg a gyülekezetben, és mindig szívem vágya az, hogy ennek a gyülekezetnek én is ilyen építő tagja legyek, hogyha bárki betévedt ide, akkor ugyanolyan szeretetet tudjak én is adni, amilyet én kaptam meg a gyülekezetbe. Úgyhogy hálásan köszönöm a testvéreknek az imádkozást és a szeretetet.
Ámen, köszönjük szépen. Nem megyek tovább, de mindenkit szeretnék megkérdezni. Úgy a lelkedben, jól érzed magadat? Itt hol vagy? Haza kerültél? Ha pedig valami távol tart még, még van valami szakadék, ezen az estén döntsd el, mert ezen az estén el kell döntsed, hogy hova tartozol. Péterék nem döntöttek úgy, hogy megegyeznek azzal a csoporttal, mert lehetett volna megegyezni, megegyeznek, kompromisszumot kössenek, nem igaz? Hát egy kicsit engedünk, mi is egy kicsit engednek ők is, hát havarok leszünk, összekeverjük. Ez nem működik a lelki életben. Péterék nem vállalták a közösséget a sötétségnek az erőivel, ők vállalták közösséget az Úr gyermekeivel. Legyen áldott az ő szent neve. Buzgó ima. Tehát a buzgó imának mindig van egy célja, egy témája. E volt a téma. Péterék elmentek, elmondták a tanítványoknak mindazt, amivel őket megfenyegették. Na most következik az ima. Megvan a téma. Miért imádkoztak? Összefogtak mind, egy szívvel és egy lélekkel felemelték az ő szavukat. Jegyezzétek meg, nézzük meg, még egyszer elolvasom. És ezek pedig, mikor hallották, egy szívvel, lélekkel felemelik szavukat az Istenhez, és mondának, Urunk, te vagy, és így tovább. De mit mondtak ezek az imában? Azt nézzétek meg, miért zugolódtak a pogányok, és gondoltak a népek hiába valókat. Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen, és az ő Krisztusa ellen. Mert bizony egybegyűltek a te szent fiad ellen, akit felkentél Heródes és Pontius Pilátus a pogányokkal és az Izrael népével, hogy véghez vigyék mikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Felemelkedtek, felemelték szavukat imában az Úrhoz. De nézzük meg, hogy mit mondanak az imába. Uram, a földnek a királyi, a vezetők, mint ők is felemelkedtek. Felkeltek a te szented ellen, Jézus ellen. Felkelt. Mit jelent ez? Felemelték a hívők is a szavukat, felkelt az ellenség is. A buzgó imában harcot jelent. A buzgó ima. Harcot jelent a sötétség és a világosság birodalma között. Nézzétek meg! A sötétségnek a hatalma milyen hatást gyakorolt a tanítványokra? Mit akart kivinni? Mire akarta rászedni őket? A sötétségnek a hatalma. Hogy hallgassanak el, hogy ne beszéljenek Jézusról. A sötétségnek a hatalma mindenkinek az életében ezt a célt el akarja érni. Hogy leültesse, hogy elhallgasson, hogy megalkudjon, hogy feladja a harcot. Nézzétek meg, a buzgó imádkozók és a buzgó, az élő emberek, azok nem adják fel a harcot. Úgy látom ebben a helyzetben, hogy amikor támadás érte őket, akkor összefogtak. Egy szívvel és egy lélekkel. Jézus Krisztus azt mondja, ha én bennem maradtok, tehát azt jelenti Jézusban, kérjetek akármit, és én megadom néktek. Egy szívvel, lélekkel. Mit jelent az, hogy egy szívvel, lélekkel? Egy kicsit boncigáljuk ezt is ki. Egy szívvel, lélekkel. Mit jelent az? Szívük és lelkük egy vala. Hogy próbáljuk ezt megmagyarázni? De segítek. Kérlek szépen. Egy szívvel és egy lélekkel. Milyen? Krisztusban való lélekkel, Krisztusban, igen, jó, tovább. Egy cél vezérelte őket, tovább. Azt kértem, segítsetek be, be kell segíteni most Iványi testvérnek. Egy szívvel, lélekkel. Mit jelent, hogy egy szív? Hogyan jutunk ahhoz, hogy egy szívünk legyen, Dávid? Az Úr Jézustól kapunk egy szívet, ki lett cserélve a régi szív, és ott bekerült egy más szív, egy új szív. És kinek a szíve került oda be? Kinek a szíve? Valakik pedig befogadák őt, Jézus Krisztust, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaival neveztessenek. Akkor mit jelent ez? Hogy egy szívvel, lélekkel. Hát Jézusnak a szíve került az én szívembe, Jézus Krisztusnak a szíve került Dávidnak a szívében, a Kispál testvér szívében, a többiek mindenkinek a szívében. És hogyha ez a szív dobog bennünk, Jézusnak a szíve dobog bennünk, az egyféleképpen dobog. Egyféleképpen
beszél. Jézus szíve nem beszél úgy, hogy neked külön, esztike neked külön, nekem külön. Nem, nem. A Jézus szíve az egy szív. Egységet alakít ki. A Jézus szíve alakítsa ki az egységet. Ha benned Jézus Krisztusnak a szíve dobog, és bennem is, akkor semmi akadály arra nézze, semmi nem választ el bennünket, mert ki van alakulva az egység. Lélek. Egy szíve lélekkel. Hát még az a lélek, ami, hát annyiféle lelkület, Dávid testvér említette azt, hogy a tanítványok kértek tüzet, és Jézus pedig azt mondta nekik, nem tudjátok, hogy minémű lélek lakik bennetek. Testvéreim, lelkiséget képviselünk. Mindenkinek van egy lelkiséget, egy szellemiséget képviselünk. És aztán a lelkünk érezzük azt, hogy valami nem pászol, nem stimmel. Hát de miért? De hogy alakulhat ki az, hogy egy lélekkel? Szívük is, lelkük egy vala. Hát az Úrnak a lelkét adta. Hát ha az Úrnak a lelke dolgozik benned is, bennem, akkor ott már ki van alakulva az egység. Egy szívvel léleke. Na az első gyülekezetben érvényes volt, látszódott az életükben, hogy szívük és lelkük egy vala. Hát nem húzott félre senki. A mi szívünk, és vizsgáld meg a szívedet, és én is az enyémet, ne a szívünk egy kicsit úgy félre kalimpál, félre szól. A harang félre szól. Tudjátok, hogy falun az volt, mikor tűz volt, akkor így szólt a harang, mikor nem tudom, háborúba mentek, akkor másféleképpen, amikor gyűlés volt, akkor másféleképpen szólt a harang. Ez falun így történt, régen. Hát a Jézusnak a szíve és Jézus Krisztusnak a lelke az egyféleképpen beszél. Az nem tanít külön. Egységet alakít ki. Vizsgáljuk meg ezen a délutánon a szívünket, hogy igazán a mi szívünk ki lett cserélve, vagy megvan a régi szívünk, aztán abban annyi keménység, annyi durvaság, annyi szeretetlenség, annyi összeférhetetlenség van. Szinte érezzük, hogy az a lelki, az szinte taszít. Milyen jó, hogy a Krisztus gyülekezetében, ha a Krisztus gyülekezetében ki van alakulva, és ki kell alakuljon, egy szív is egy lélek. Kaptál-e új szívet? Isten lelke uralmába kerültél-e? Az Úr segítsen erre. Hát lélek nélkül nem megyen az imádkozás. Ha a szívünk nem szabad, tudjátok? Ha a szívünk meg van neheztelve, vagy ha a szívünk rendezetlen dolgaink vannak, nézzétek meg, vizsgáljátok meg, és eljövünk az imaházba, és hát rákerül a sor az imára. Hát elmondjuk az imát azért. De nem vagyunk őszinték, és nem tudjuk, nem tesszük le azt a zűrzavarost, azt a megterhelt szívet. Nézzétek meg, milyen lehangoló, leverő. Megpróbáljuk ezt, testvéreim. Megpróbáljuk ezt, hogy őszinték legyünk. És elmondjuk az Úrnak. Nézzétek meg, mikor egy valaki imádkozik a gyülekezetbe, és elmondja őszintén, összetörve. Uram, nézd meg, le vagyok törve. El vagyok most, el vagyok csüggedve. Ezért is ezért. Nézzétek meg, hogy a szív hogy nyillik meg. Hogy olvad össze a szívünk. Hogy forrik össze a szívünk azzal a valakivel. Miért? Mert kiöntötte a szívét. Egy szívvel is egy lélekkel. Még szeretném azt aláhúzni. Az idő nagyon telik. Csak lépek tovább, és most már pontokba fogom mondani. Harcot jelent. Felemelkedtek? Az ellenség is felemelkedett? Mit akar? Leültetni? Elhallgatni? Lelkünk ellensége jár, mint az orrét oroszlán, és keres kit? Elnyeljen. Nézzétek meg, ha valaki feladta a harcot. Emlékezzünk vissza, amikor elindultunk a lelki életben, mikor új életet kaptunk. Dávid is említette, hogy mennyire buzgók voltunk, kitartók. Ígértük, hogy mi hűségesek leszünk, kitartunk. De menet közben jött a próba, jöttek a kísértések, jöttek a nehézségek, és ezek levertek. és szinte úgy van, ahogy volt az előadás, a Crucero testvérnek az előadása. Kudarc, veresség, csalódások értek, aztán úgy néz ki, hogy hát megadtuk magunkat. Nézd meg, nézzük meg a lelki életünket. Feladtuk, vereséget szenvedtünk. Történt velünk valami? Feladtuk a harcot. Ezek a tanítványok nem egyeztek bele, nem adták fel a harcot, és a gyülekezet előtt együtt összefogtak, és felemelték a szavukat, az ellenség is felemelte a szavát, ők is összegyűltek, meddig? Meddig emelkedtek ők fel? Meddig sikerült nekik felemelkedni? Figyeljük csak meg! Meddig emelték fel a szavukat a tanítványok és a gyülekezet? Egész a magasságos Istenhez. Egészen fel. És elmondják az imába, Uram, te vagy, te uralod a légkört. Te úgyis rendezed a dolgokat. Te vagy az, aki irányítod a dolgokat, és olyan gyönyörű, szép ez az ima. És az is, ami történt a te fiaddal, ez az ellenség csupán csak azt cselekedte, amit te elterveztél. Amit te elterveztél, hogy a te fiadnak meg kell halnia, ezeket vitték véghez. Szegények, ők nem is tudják. És most kérik az urat, tekints az ő fenyegetésükre. Figyeljétek meg! Tekints az ő fenyegetésükre. A gyülekezet fent van az úrnál, és megkéri az urat, és azt mondja, Uram, nézel az ő fenyegetésükre. Tudjátok, annyira megfogott engemet. Amikor múlt vasárnap kimentünk teremre, és a felelős testvérek, az Zoltán testvér megkért, István, nézed meg, nézzél utána a Sanyi után, a Józsi után, hogy vannak, még ezt el kell rendezni, azt el kell rendezni, nézzél utána. Foglalkozzál a dolgokkal. A buzgó ima átadja az úrnak a tennivalót. Mint hogyha azt mondaná, azt mondták, Uram, nézzél rájuk. Mit jelentett? Foglalkozzál velük. Te tudod, mit kell csináljál. A buzgó ima igazán átad, szabad teret enged az úrnak, hogy ő dolgozzon. Visszatérve, lehet, hogy a csatát elveszítettük. Nézzétek meg, Mózes fent van a hegyen, József harcol, és addig, ameddig Mózes fenntartja a kezét, József győz. Amikor lekerül a keze, akkor győz Amálek. És odaáll a két segítő, és fogják Mózesnek a kezét, hogy fent legyen. Meddig? Ameddig József legyőzte az ellenséget. És győzött. Kedves testvérem, lehet, hogy lekerült a kezed. Most a Jóisten igéje biztat engemet is tégedet, emeld fel a kezedet. Akármilyen nehéz helyzetbe vagy, akármilyen megpróbált helyzetbe vagy, emeld fel a kezedet. Nagyon tetszett nekem a hozzáállása ennek a román testvérünknek is, amikor tartott előadást, hát igazán olyan helyzetbe volt, kudarc, veresség és csalódás. Lelkipásztorként az ő fia beadta, hogy mától kezdve nem megy az imaházba. Mit csináltak? Megálltak. Megállt. Annyira tetszik nekem. Vereség volt ez az ő számára, hogy megállt? Nézzétek meg az ellenség. Lelkünk ellensége. Ki akar ütni? Nem sikerül egy családban az apát? Megyen a feleséghez. Nem sikerül a feleséget? Megyen a gyerekhez. Ki akarja ütni? Le akarja verni? És annyira tetszett nekem az a hozzáállása, mint figyeltem, hogy hogyan vezette ezt le. Úgy néz ki, hogy kudarc. Úgy néz ki, hogy veresség. Mit szóltok hozzá? A testvérnek az életében veresség. Azóta is elmondtam, hogy hallottam, mondtam a családba, hogy ezért a testvérét fogok imádkozni, hogy ne az ellenségé legyen az utolsó szó. És hiszem azt, hogy a fia meg fog térni. Mert az az ember megállott, és azt mondja, összefogtunk a feleségemmel, feladtam a pásztori szolgálatot, és kérdezték a fiatalok, meddig? Addig, ameddig az Úr meghallgatja az imád. És addig fogunk ott állni az Úr előtt, és nem adjuk meg magunkat. Nem adjuk fel a harcot. Mert Jézus hatalmasabb. Ő feltámadott és győzni fog. És meggyőzi az én fiamat is. És ott fogunk állni térdeinken, böjtölni és imádkozni fogunk, addig, ameddig a gyermekünk meg fog térni. Testvérekkel együtt, az egész gyülekezettel együtt. Nagyon gyönyörű volt. Átéreztem, átéltünk ilyen időt. Olyan rendkívüli dolog volt az, amikor ilyen helyzetben voltunk mik is. Voltak testvéreink, akikkel szívünk is lelkünk egy, akik segítettek, akik odaálltak, és elmondták nekem, István, neked nincs semmi tennivalód a gyerekkel. Neked tárgyalni valód van vele, az Úrral. És áldom azokat a jó tanácsokat, amiket kaptam akkor. És felemeltük a szavunkat az Úrhoz. És azt mondtuk, Uram, semmit, megállok, megalázkodok, bűnbánatot tartok, megtérek, böjtölök és imádkozok. Uram, de a tiéd legyen a győzelem. Legyen áldott az Úr neve mindenért. Az Úr meghallgatja az imát. Kedves testvérem, és próbálom befejezni. Az eredmény a buzgó imának, hogy beteltek erővel, Szentlélekkel. És nagy erővel tettek bizonyságot. Úgyhogy megmozdult a hely. Hogy mozdult meg az a hely? Kívánom azt, hogy az Úr mozdítsa meg a mi szívünket. Az én szívemet is. És ezen a délután a Jóisten igéje az ő szent lelke által meg kell mozgassa a te szívedet. És azzal szeretném az felhívást tenni, ha valahol én tudom azt is, meg vagyok győződve, hogy itt nincsen senki olyan, jegyezzétek meg, akinek ne legyen lelki problémája. Megoldattam kérdése. Győző testvér, itt nincsen senki. Én se. Akinek ne legyen lelki problémája. Vannak olyanok, akik feladták a harcot. Beleegyeztek. Már ebből nem lesz semmi. Gyermekem úgyse fog megtérni. Betegség, nyomorúság, megpróbáltatás, összekeveredés a világgal. Már nem. Már a harc nem folyik. Nézd bele a lelkedbe és szívedbe. Működik ez a harc? Vagy feladtad a harcot? Vagy elveszítetted a csatát? Ezen a délután döntsd el, szeretnél egy ilyen harcos lenni az imában. Isten keres olyan imákat. Mondja a Jóisten ígéje, betegé valaki köztetek. Hívjon segítséget. Bűnben esete valaki. Kérjen segítséget. Mert igaz, hasznos, az igazaknak buzgóságos könyörgése. Gyertek, testvéreim, álljunk az Úr elé, és mondjuk el az Úrnak. És engedjük meg neki, hogy ő hozzon változást az életünkben. Hogy elevenítsen meg bennünket. És ha engedjük, hogy az Úr igen megelevenítsen bennünket, az imánk is eleven lesz. Az imánk is buzgó lesz. Az Úr segítsen meg mindannyiunkat erre. Amen.